Jó estét kívánok mindenkinek, örülök, hogy ma este is velünk tartanak. Példázatok Istenről és az ő országáról ez a sorozatunknak a témája. És hát több fontos dologról beszéltünk már. Beszéltünk arról, hogy milyen nagy az Isten szeretete irántunk, annak ellenére, hogy mi milyen emberek vagyunk. Ebből szólt a dal is. Köszönjük szépen a verset is és az éneket is, nagyon szép volt. És hogyha Isten ennyire jó, akkor... Ugye beszéltünk, ma este beszélni fogunk arról, hogyha Isten így szeret bennünket, ilyen jó irántunk és ennyire kedvel minket, akkor honnan vannak a rossz dolgok abban a világban? Miért van ennyi szenvedés? Mi az oka annak, hogy milyen helytelen és rossz dolgokkal találkozunk, ami nagyon-nagyon nehéz elhordozni is akár? Ma hogyan gondolkodnak az emberek a jóról és a rosszról? Fölrajzoltam ide egy jelet, és beraktam ide egy képet, ami lehet, hogy ennek a mai 21. századnak talán az egyik legjellegzetesebb képe. Meg tudja nevezni valaki, hogy miről szól ez a kép? Hogyha azt mondom, hogy Ying és Yang, akkor ugye már kezdünk érteni valamit. Azt mondta, hogy a lelki béke? Igen. Hogyan jön létre a keleti gondolkodásban és a keleti kultúrában a békesség? A békesség az valami nagyon-nagyon törékeny egyensúly, az azon múlik, hogy a jó és a rossz egyensúlyban van-e bennem, itt legbelül, igaz? Egyensúlyban van-e a világban, és amikor a rossz felülkerekedik, vagy a jó felülkerekedik, akkor felbomlik ez az egyensúly, és akkor rögtön békétlenség van, akkor rögtön probléma van. Tehát a keleti gondolkodás teljes egészében átjárta a nyugati kultúrát. Egyszerűen erről szólnak a filmek, ez van jelen a gondolkodásban. Az emberek úgy gondolkodnak a jóról és a rosszról, hogy ezek egyszerre vannak jelen a világunkban, mert egyazon természet feletti két oldala, a világunknak a két oldala, mind a kettő szükséges ahhoz, hogy az ember egy teljes életet élhessen ezen a földön. A jónak és a rossznak egy aránt jelen kell lennie. Gondoljuk ezt azért, mert ez valóban egyszerre jelen van a természetben is, nem? A természetben is azt látjuk, hogy vannak csodálatos dolgok, amiket az ember lát, amiben gyönyörködik. Nagyon-nagyon szép például a Himalája, vagy a K2 csúcs. De amikor arra gondolunk, hogy aki oda fölmászott, akkor mondjuk minden századik hegymászóból legalább 30 oda veszett, akkor nem biztos, hogy annyira tetszik nekünk ez a csúcs, ugye? Akkor elkezdünk gondolkodni azon, hogy itt a jóban és a szépségben van valami félelmetes, van valami rossz is. Jelen van a természetben, a természet világában. Gyönyörködünk az állatokban. Szeretjük simogatni a kis cicákat vagy a kutyákat. Jó dolog együtt lenni velük. Aztán látjuk azt, hogy a ragadozók széttépik a növényevő állatokat, és megborzongunk, és megdöbbenünk rajta. Igaz, nézzük a National Geographicot, vagy az Animal Planetet, vagy bármilyen más ilyen dokumentumfilmes csatornát, és most már nem a szépséget lehet látni ezeken a csatornákon, hanem a vadoroszlánok, a véres szájú ragadozók, Afrika tigrisai, vagy Ázsia tigrisai, Afrika oroszlányai, párducai, és mindig ezt az erőszakot látjuk a tévében, hogy ez jelen van a természetben is, de jelen van az emberi valóságban, nem? Az ember életében is ott van a jó és a rossz. És úgy érezzük, hogy ez a gondolkodás, ez tényleg így van, mintha egyaránt szükségünk lenne a jóra is és a rosszra is. Ma már nem fekete-fehérbe ábrázolják a legtöbbször a ying és a yangot, hanem például így, mintha a tűz és a víz. Egyaránt szüksége van az embernek a tűzre is és a vízre is, de a két ellentétes elő kioltja egymást. Valóban igaz az, hogy az embernek szüksége van a jóra és a rosszra. Amikor az emberi jellemről beszélünk, amikor az ember legbelsejéről beszélünk, hogy milyenek vagyunk mi, akkor azért ez az egyensúly egy kicsit felbomlik, nem? Hogy mi a helyzet, hogy én mennyire vagyok jó és rossz. Tudom, hogy a pszichológia ezt mondja, és most egy kicsit nem akarok a pszichológiával annyira szemben lenni, de mégis. Ugye a pszichológusok szokták mondani azt, hogy el kell fogadni a rossz oldaladat. Fogadd el a rossz oldaladat, ami ott legbelül van. El lehet fogadni az embernek a rossz oldalát? És maga ez a rossz elfogadása, ez mit jelent? Az azt jelenti, hogy én belenyugodtam abba, hogy ilyen vagyok, és kész. Ez ezt jelenti? Tehát jó dolog például az, hogy én erőszakos ember vagyok. És hogyha nem az én akaratom teljesül, akkor ordibálok. Elfogadtam, hogy ilyen vagyok. Fogadjátok el ti is. Milyen ez az elfogadás? De hát jó is vagyok, mert ugyanakkor, amikor kiabálok, akkor hamar megbékülök, és ajándékokat adok, és kiengesztelem azt, akit megbántottam, utána meg megint leharapom a fejét. Egyensúlyban van a kettő, egyszer ilyen vagyok, egyszer olyan vagyok, ez jó dolog. Valóban arról szól, hogy egyensúlyban van a két dolog az életünkben? Természetes dolog, hogy mennyire jelen van a jó, annyira jelen kell lenni a rossznak is. A jó és a rossz az ugyanabból a forrásból van. Ezek egymással ellentétes erők, de ezek valóban csak az éremnek a két oldala. És az érem az valahol összefügg egymással, vagy valami egészen másról kell, hogy beszélgessünk. Erről szól az a példázat, amit én ma este szeretnék elemezni, és együtt megnézni itt mindenkivel, ez a búza és a konkoly példázata. Ezt a példázatot Jézus ugyanúgy a Galileai tenger vidékén mondta el, Máté evangéliuma 13. fejezetében található, és egy olyan példázat, amit rögtön ért mindenki. És látjuk azt, hogy ezeket a kérdéseket a Biblia és Jézus maga az ő tanításaiban is teljesen egyértelművé teszi. És más gondolatokat mond el nekünk, mint ahogy ma az emberek többsége gondolkodik a jóról és a rosszról, hogy ezek mennyire szükségesek, vagy mennyire nem a valóságban. Így szól a példázat. Más példázatot is mondott nékik, hasonló a mennyeknek országa ahhoz az emberhez, aki jó magot vetett a szántóföldjébe. De amíg az emberek aludtak, eljött az ellensége, konkolyt vetett a búza közé, és elment. Rögtön van egy érdekes dolog, hogy ugyanabból a forrásból származik a két dolog. Azt olvassuk, hogy volt egy ember, aki búzát vetett, és ennek volt egy ellensége, aki meg konkolyt vetett a búza közé. Nem ugyanaz az ember szórja a búzát is, és a konkolyt is a szántóföldbe. De ezt csak most zárójelben mondtam. Azt olvassuk, hogy amikor a zöld vetés szárba szökött, és már magot hozott, megmutatkozott a konkoly is. A szolgák ekkor oda mentek a gazdához, és azt kérdezték tőle, Uram, ugye jó magot vetettél a földbe, honnan van akkor benne a konkoly? A példázat szerint a rossz dolgok nem azonnal derülnek ki. Először minden jónak tűnik, először minden zöld, először minden nagyon szép. Nem igazán lehet megkülönböztetni a kettőt egymástól. Ez azért fontos, mert néha úgy gondolkodunk a jóról és a rosszról, mint két teljesen természetesen ellenálló dologról, vagy mint a tűzről és a vízről, a forróságról és a hidegről. De azt olvassuk ebben a történetben, hogy néha vannak dolgok, amik nagyon jónak tűnnek a mi szemünk előtt. Néha valami olyan, hogy ez teljesen jónak tűnik, és akkor egyszer csak hirtelen megdöbbenünk, hogy hát mégsem az. Ez egy fontos dolog. Nem lehet mindig megkülönböztetni a kettőt. De idővel megmutatkozik a rossz. Idővel megmutatkozik az, hogy valami nem jó, ahogy a konkolyt is föl lehet fedezni a búza között. És ugye ebben a pillanatban már azt mondják a szolgák, hogy ugye te jó magot vetettél a földbe. Hogy létezik az, hogy láttuk a te munkádat, tanúi voltunk ennek, mi is segítettünk neked, és mégis itt a sok jó dologban van valami, ami nem odavaló, ami nem odaillő. Az a válasz erre, ellenség tette ezt, felelte nékik. A szolgák erre megkérdezték, akarod-e, hogy kimenjünk, és összeszedjük a konkolyt? Ő azonban így válaszolt. Nem, mert amíg a konkolyt szednétek, kiszaggatnátok vele együtt a búzát is. Hadd nőjön együtt mind a kettő az aratásig, és az aratás idején megmondom az aratóknak, szedjétek össze először a konkolyt, kössétek kévébe, és égessétek el. A búzát pedig takarítsátok be a csűrömbe. Ilyen érdekes dolog. nem lehet szétválasztani azonnal a jót a rossztól. El kell tennie egy időnek, mire teljes egészében megkülönböztethető az egyik a másiktól. A példázat szerint, amit Jézus elmond, az egyik ok, ami miatt már akkor sem lehet teljesen szétválasztani, amikor már teljesen látszik, hogy az egyik jó és a másik rossz, mert ezeknek a növényeknek a gyökere összekeveredik egymással. És hogyha idő előtt kiszaggatnám a konkolyt a búzaföldből, mi történne? Jönne vele együtt a búza is. Nagyon érdekes dolog ez, mert arról beszél ez a példázat, hogy a jó és a rossz dolgok összefonódnak egymással. És néha nem tudunk rendet tenni az életünkben, nem tudunk néha rendet tenni saját magunkban, néha nem tudunk rendet tenni a kapcsolatunkban, amikor a jó és rossz dolgok összefonódnak az életünkben. De tudjuk azt, hogy Jézus szeretett tanítani, és a tanítványokat mindig nagyon nagyra tartotta. Ezért ennek a példázatnak is van egy olyan magyarázata, amit Jézus a tanítványoknak mondott el. Hogyha tovább megyünk Máté evangéliumában, ugyanebben a fejezetben, a 36. verstől kezdve tudjuk elolvasni ennek a példázatnak a magyarázatát. Így kezdődik ez a magyarázat, hogy ekkor elbocsátotta a sokaságot és bement a házba, tanítványai pedig ezzel a kéréssel fordultak hozzá: magyarázd meg nekünk a szántóföld konkolyáról szóló példázatot. Tehát a tanítványok szerették volna, hogyha Jézus magyarázatát hallják ezzel a példázattal kapcsolatban. Azt hiszem, mi is kíváncsiak vagyunk rá, hogy Jézus miért mondta el ezt a példázatot, és mit értett ez alatt. Azt mondja Jézus: az, aki a jó magot veti, az emberfia, a szántóföld a világ, a jó mag a mennyek országának fiai, a konkoly a gonosz fiai. Egyértelmű és egyszerű, teljesen tiszta és világos kifejezések ezek. Jézus azt mondja legelőször, hogy az, aki a jó magot veti, az az embernek fia. Kicsoda az embernek fia? Amikor kinyitjuk a Szentírást, és olvassuk ezeket a kifejezéseket, hogy az embernek fia az evangéliumokban, akkor azt találjuk, hogy ezeket a kijelentéseket legtöbbször Jézus Krisztus maga mondja. És amikor Jézus az ember fiáról beszél, akkor a szövegkörnyezetből teljesen egyértelmű, hogy saját magáról beszél. Jézus önmagát nevezte az ember fiának. Elmondja, hogy miért jött az ember fia. Az ember fia nem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és az életét adja váltságul sokakért. Saját magáról beszél Jézus. Jézus beszél az ember fiáról, és azt mondja, hogy az ember fiát el fogják fogni Jeruzsálemben, ott gonoszok kezére adják őt, megkínozzák, megölik, de harmadnapra fel fog támadni. Jézus háromszor beszél erről a tanítványoknak, mert fel akarja őket készíteni arra, hogy mi történik majd nagy pénteken, mi történik majd a húsvéti ünnep alatt. Ezek a történetek mind azt mondják, hogy Jézus Krisztus azonosította saját magát az ember fiával. Éppen ezért, amikor Máté evangéliumában ezt olvassuk, hogy az, aki a jó magot veti, az az ember fia, és ezt Jézus maga mondja, akkor azt mondja, hogy minden jó dolog, a jó mag, az tőlem származik. Kicsoda az embernek fia? Jézus Krisztus. Kicsoda Jézus Krisztus? Ő a fiú. Igaz? A Szent Háromság egy Isten második személye. De ha olvassuk ezeket a szövegeket, például Lukács evangélium a 18. fejezet 19. versét, azt mondja, hogy senki sem jó, hanem egyedül csak az Isten. Hogyha senki nem jó ezen a világon, hanem csak Isten, és minden jó mag az ember fiától, Isten fiától, Istentől származik, akkor a jónak egyedüli forrása kicsoda a Biblia szerint? Kicsoda Jézus Krisztus szerint? Isten maga. A Biblia úgy mutatja be nekünk Istent, mint a jóság forrását. Őtőle származik az élet, őtőle van a szeretet, őtőle van az igazság. Jézus azt mondja, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. A Szentírás azt mondja, hogy Isten a szeretet. A Biblia azt mondja, hogy Isten törvénye a szeretet törvénye. Isten mindig jót adott az embereknek, egyedül senki más nem jó, csak az Isten. Jézus Krisztus a jó létrehozója, a jónak a megalkotója, és a jónak az őrzője. Amikor Isten a világot teremti, és ugye a Szentírásból tudjuk azt, hogy ezt Jézus Krisztus által teszi, az ő keze által teszi, az ő egyszülött fiának keze által, akkor azt olvassuk, hogy minden napon, amikor Isten teremti a világot, azt mondja, hogy ímé minden, igen, jó. A teremtés jó. A jó dolgok Istentől származnak, a jó forrása maga az Úr. Jézus Krisztus a jó megteremtője és a jó alkotója. A római levélben azt olvassuk, hogy ne igazodjatok tehát a világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Ez a szöveg arról szól, hogy amit az Isten akar, az az ember számára jó. Ami Istennek tetsző, az az emberek számára tökéletes. Ez az ember és az Isten viszonyáról szól, ez a szöveg. Arról szól, hogy Isten az ember életében nem akar soha rosszat. Az Isten szándéka az emberrel mindig jó. Akkor honnan van ennyi szenvedés, honnan van ennyi gonoszság a világban, nem? Hogyha Isten mindig mindenhol, mindenkor jót ad az embernek, ha Isten forrás, és ez a forrás a jó, akkor miért van ennyi rossz dolog ebben a világban? Azt mondja Jézus ebben a példázatban, hogy a rossz dolgok nem Istentől származnak. Azt mondja tovább ebben a példázatban, hogy a szántóföld az maga az egész világ. A föld bolygó. Az a föld, amelyre mi ide születtünk, amelyben élünk, ahol lakunk. Az egész bolygónk, az összes ember és az egész emberiség. Jézus a mi világunkról és ennek a sorsáról beszél ebben a példázatban. Amikor azt mondja, hogy a föld, a szántóföld maga a világ, azt mondja, hogy figyeljetek erre a példázatra, mert ez rólatok szól, a ti világotokról, az egész életetekről. Arról szól, hogy honnan van a jó a világban, és honnan van a rossz a világban. Azt mondja, hogy a jó dolgot Isten ültette ebbe a világba. Minden jó dolgot Isten teremtett ebbe a világba. Minden jó, ami az ember életében létezik, az az Istentől ered. De azt is mondja, hogy semmi rossz dolog nem ered az Istentől. Amikor azt mondja, hogy a jó mag a mennyek országának fiai, akkor a jó magról nem angyalokként beszél. Hajlamosak vagyunk azt mondani, hogy kik érnek a mennyek országában. Hát biztos az angyalok. Igaz? Mit jelent a mennyek országának fiai kifejezés? Lukács 6.35-ben azt olvassuk, hogy ti azonban szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót és adjatok kölcsön, semmit sem várva érte, nagy lesz akkor a jutalmatok, és a magasságos fiai lesztek. Mert ő jóságos a hálátlanok és a gonoszok iránt. Vegyetek példát Istentől, cselekedjetek jót a rosszakkal is, és hogyha ti belőletek is a jó árad, hogyha ti a jót adjátok még a rosszaknak is, hasonlók lesztek Istenhez, mert az ő gyermekeivé váltok. Az angyalokról beszél Jézus? Nem. Rólunk beszél emberekről. Arról beszél, hogy az ember hogyan lehet az Isten gyermeke. Arról beszél, hogy a világban az az ember, aki jót ad másoknak, aki szintén a jó forrásává válik mások számára, áldássá válik a másik ember számára, az az Isten gyermeke. A jó mag jó dolgokat tesz. A jó mag a mennyek országának a fiai, és Jézus világossá teszi, hogy ezek emberek, nem angyalokról beszél, emberekről beszél. Pál apostol a Korintusi 2. levél 6. fejezet 18. versében azt mondja, Isten, atyátokká leszek, ti pedig fiaimmá és leányaimmá lesztek, így szól a mindenható Úr. Isten beszél, és azt mondja, hogy én a ti atyátok leszek, és ti lesztek nékem a fiaim. Nem az angyaloknak mondja, a korintusi gyülekezetnek mondja. A megtért hívő embereknek mondja, az Istenhez közeledő embereknek mondja. akik Istent választották, a Biblia szerint a helyes utat választották, azt mondja, hogy így lehet az ember jó mag. Tehát a jó maga mennyek országának a fiai, és itt emberekről van szó. Azt mondja Jézus ezáltal ebben a példázatban, hogy létezik Isten. Isten az, aki megteremtette a világot, és ebbe a világba minden jót belehelyezett. És az egyik legfontosabb jó dolog ebben a világban, hogy Isten elhelyezte ebben a világban az övéit, az ő gyermekeit, a jó embereket. Minden jó az Istentől van. De menjünk tovább. Jézus Krisztus szolgálatáról is kell beszélnünk egy kicsit. Ő hozza létre a jót a világban, úgyhogy az embereket formálja jóvá, és elhelyezi a jó embereket a világban. Úgy tűnik, hogy a világunkban nem a jó uralkodik mégis. Nem? Tehát, hogyha ez igaz lenne mindig, és csak itt megállnánk és pontot tennénk, akkor nagyon értetlenül néznénk, mert akkor azt mondanánk, hogy mitől van ennyi rossz dolog mégis. Éppen ez az igazság, hogy az övéinek a küldetése, hogy a tőle kapott jót továbbadják. Máté evangéliumában, a hegyi beszédben Jézus két dolgot is mond az övéinek, hogy legyetek olyanok, mint a só. Legyetek hatással az emberekre. A só hatással van a környezetére. Ha megsózok valamit, az sós lesz. Azt mondja, hogy ti vagytok a világ világossága. Fénylik a ti világosságotok. Világítson a ti világosságotok. Legyetek hatással erre a világra. Jézus Krisztus azért helyezi el az övéit ebben a földben. Az egész földön azért helyezi el az ő gyermekeit, a világosság fiait, a jó magot, hogy a jó mag sokat teremjen, hogy világosság legyen, és hogy a jóság legyen többségében jelen ebben a világban. De azt is mondja Jézus ebben a példázatban, hogy a konkoly a gonosz fiai. Teljesen egyértelmű, nem? Hogyha a jó mag az Isten fiai, és a konkoly az a gonosznak a fiai. A kettő nem egyezik meg egymással. Nem létezik az, hogy a kettő egy és ugyanaz. A Biblia teljesen egyértelműen beszél arról, hogy van ellenség ebben a világban. A gonosz az egy létező valóság. Miért mondom ezt? Nagyon sok ember, még olyan emberek is, akik hisznek az Isten létezésében, nem hisznek a gonoszságban, és azt mondják, hogy gonoszság nem létezik a Földön. Mármint tudják, hogy létezik, de hogy mint személyes gonosz olyan nincs. Lehet, hogy van Isten, de ördög, vajon létezik? Azt mondják, hogy a jóság és a gonoszság egyszerre van jelen a világunkban, de Jézus azt mondja, hogy egy forrásból nem jöhet kétféle víz. Nem lehet édes és keserű víz egy forrásból. Egy forrásból csak egyféle víz származik. A jó és a rossz az két külön forrásból ered. És hogyha a jó forrás az Isten, akkor a gonosz forrásának valaki másnak kell lennie. Mi emberek egyszerre vagyunk mind a kettő, nem? Jó fénykép rólunk? Ugye, jó fénykép. Tényleg így van, hogy néha angyalok vagyunk, néha pedig ördögök. A két dolog keveredik ott bennünk. Ezért nehéz megérteni ezt a dolgot, mert egyszerre van jelen bennünk mind a kettő. És mi emberek valahol ott vagyunk a jó és a rossz között. De ez a mondat is mutatja azt, hogy a jó és a rossz között lenni azt jelenti, hogy két különböző oldal között vagyunk valahol. És ez a két különböző oldal teljesen különbözik egymástól. Jézus azt mondja a példázat magyarázataként, hogy az ellenség, aki elvetette a konkolyt, az ördög. Az aratás, a világvége, az aratók pedig az angyalok. Egy nagyon határozott kijelentés. Az ellenség az nem más, mint az ördög. Szeretném elmondani, hogy az ördög, aki elvetette a konkolyt, az nem így néz ki. A legtöbb esetben, hogyha beírjuk a Google-ba, a képkeresőbe az ördög szót, ilyen kis piros emberkét ad ki nekünk, ilyen hegyes szarvakkal, nyilas farkincával, ahogy keveri a kondérkáját, mint hogyha ilyen kis jópofa dologról lenne szó. Én azt szeretném, hogyha megértenénk, hogy ez egy véres valóság. Sokkal komolyabb annál, mint ahogy azt gondoljuk. A Biblia azt mondja, hogy az ördög létezése az nem mítosz, az nem mese. Igenis létező dolog. Az az igazság, hogy mi emberek pontosan két hatalmas erőnek a keresztüzében vagyunk. Isten a jó forrása, a jó adója, a jó megteremtője és megtestesítője, az ördög pedig maga a rossz. És amikor azt érezzük, hogy a jó és a rossz küzd bennünk, az ennek a két személynek a küzdelme értünk. A lelkünkért, az életünkért és a szívünkért. És ez a világban is jelen van ez a küzdelem, folyamatosan és állandóan. Én remélem, hogy ma este választ kapunk arra, hogy ez egyáltalán mióta létezik, és hogy ez hogyan is történt. Kicsoda valójában az ördög? Az egyik fontos szöveg, ami az ördög eredetéről beszél, egy prófétai könyvben van leírva Ézsaiásnál, Ézsaiás próféta könyve 14. fejezetében, a 12., 13. és 14. versben. Elolvasom ezt a verset, és kezdjük megérteni, hogy miről is beszélünk. Azt mondja a 12. verstől, miként estél alá az égről, fényes csillag, hajnalfia. Levágattál a földre, aki népeken tapostál. Holott te ezt mondtad a szívedben, az égbe megyek fel, az Isten csillagai fölé helyezem ülőszékemet, és lakom a gyülekezet hegyén messze északon. Fölibük hágok a magas felhőknek, és hasonló leszek a magasságoshoz. Ez a szöveg Sátánról, Luciferről, az ellenségről szól. Mi az első dolog, amit mi ebben a szövegben észreveszünk, vagy észrevehetünk? Rögtön a kezdés. Elmondja nekünk, hogy honnan származik az ellenség. Van egy rossz hírem. Nem e világból. A Biblia azt mondja, hogy az égből származik. Tehát nem a föld alól, nem a pokolban ül valami fortyogó üsnek a tetején, hanem az ördög, az bizony, az égből származik. Egészen pontosan a mennyből. Az ördög mennyei eredetű. Nagyon sokan megrajzolták és megfestették már ezt, híres festők és ikonográfusok. De hogy megértsük, hogy miért pontosan így van, hagyj elemezzük egy kicsit ezt a szöveget. Ez a szöveg azt mondta, hogy fényes csillag, hajnal fia, hogyan esté alá az égből. A fényes csillag, az ég csillagai a Bibliában a legtöbbször Isten angyalait jelképezik. Jobb könyvében például a 38. fejezet 7. versében azt olvassuk, hogy az Isten fiai mind együtt voltak és együtt vigadoztak, amikor az ég csillagai együtt voltak és együtt vigadoztak. Az ég csillagaival jelképezi Jobb Isten angyalait. Tehát az ég csillagai azt mondja, hogy ez bizony egy mennyei angyal. Tehát hogyha Sátánról azt mondja, hogy fényes csillagként hullott alá az égből, akkor egy mennyei lényről, egy angyalról beszélünk. Azt mondja, hogy a hajnalnak a fia volt. A hajnal hozza el a világba a fényt. Ezért latinul úgy mondják, hogy nem más ez, mint a fénynek a hordozója, a lux ferre, latin szó. Ugye két szó, lux ferre, világosság hordozója, vagy a fény hordozója. Ugye milyen ismerős ez a Lucifer szóból nekünk is? Innen ered. Ki volt az ördög a Biblia szerint? A világosság hordozója. Hatalmas angyal fejedelem volt, aki leesett az égből erre a földre. Ez egy nagyon fontos szöveg. Elmondja nekünk az ördög eredetét. Elmondja nekünk, hogy sokkal hatalmasabb lény nálunknál. Erősebb, mint mi. Létezik a világ teremtése óta. Létezik azóta, mióta Isten őt megteremtette. Nem halt meg, nem úgy, mint a mi emberi sorsunk szerint, ahogy mi élünk, hogy megszületünk erre a világra, és meghalunk. És utána jön a következő ember, és a következő ember. Lucifer ismerte a nagyapámat, ismerte az űkapámat, ismerte az összes felmenőmet, az összes magyar ősömet. De ismerte azt, hogy honnan jönnek a magyarok. Ő ismerte a világ összes népét és nemzetségét, az összes emberét, és ismerte még magát, Ádámot és Évát is. El tudjuk képzelni, hogy milyen hatalommal állunk szemben, amikor azt mondja a Szentírás, hogy Lucifer egy angyalfejedelem? Azt olvassuk, hogy mi volt ennek az angyalfejedelemnek a bukásának az oka, ami miatt elesett, ami miatt aláesett az égből. Olvassuk el még egyszer. Azt mondta a szívében, hogy az égbe megyek fel, az Isten csillagai fölé helyezem az ülőszékemet, és lakom a gyülekezet hegyén messze északon. Hasonló leszek a magasságoshoz. Menjünk szépen sorra. Valami elkezdődött ennek az angyalnak a szívében. Azt mondta, hogy ő fölmegy az égbe. Tehát ott volt, jelen volt az égben. Ha az égbe vagyok, és föl akarok menni az égbe, akkor ezt nem szabad emberi ésszel, emberi logikával, mai logikával megértenünk. A Biblia ugyanis nem egy égről beszél. A bibliai fogalmakat úgy tudjuk a legjobban megérteni, hogyha a Bibliában keressük ki ezeket, hogy mit jelentenek. A Biblia egekről beszél. Van az ég, és vannak az egek, és Isten a legmagasabb égben lakozik. Hogyha egy égben lakó lény azt mondja, hogy én föl akarok menni az égbe, az azt jelenti, hogy én szintet akarok váltani azon a helyen, ahol én vagyok. Én ott vagyok az égben, de én még följebb akarok kerülni ebben az égben. El is mondja, hogy hogyan képzeli ezt el? Az Isten csillagai fölé helyezem az én ülőszékemet, az én királyi székemet. Kicsodák az Isten csillagai? Az Isten angyalai. Az Isten angyalai fölé helyezni az én királyi székemet mit jelent? Azt jelenti, hogy én uralkodni akarok az Isten angyalai fölött. Hadd kérdezzek valamit. Ki uralkodik az Isten angyalai fölött? Isten. Akkor mit akart Lucifer? Olyan akart lenni, mint az Isten. Ő akart lenni az Isten. Nem tudjuk, hogy miért, nem tudjuk, hogy pontosan mi történt, de a Biblia azt mondja el ezáltal nekünk, hogy egyszer ez a csodálatos mennyei lény a szívében megváltozott. Nem volt elégedett többé azzal a helyen, ahol ő létezett, tovább akart lépni ennél a helynél, feljebb akart kerülni, és olyan becsvágyúvá vált, hogy hasonló akart lenni az Istenhez. Mert uralkodni akart minden teremtett lény fölött. Erről szól ez a szöveg. Hát Lucifer, aki a világosság hordozója volt, föllázadt a mennyben az Istennel szemben. A Biblia azt mondja, hogy ennek a lázadásnak hangot is adott. A Biblia azt mondja, hogy elhitette az ég csillagainak az egyharmad részét. Lucifer az angyalok egyharmadát a maga pártjára fordította. Amikor Lucifer bukásáról olvasunk a Jelenések könyvében, akkor úgy olvassuk, hogy az a sárkány, a ma régi kígyó, aki neveztetik ördögnek, leesett az égből, és maga után vonzolta az ég csillagainak az egyharmad részét. A Jelenések könyve 12. fejezetében pontosan ezt a lázadást látjuk leírni a szimbolikus nyelvvel. És azt mondja, hogy ennek a lázadásnak, Lucifer lázadásának az angyalok egyharmada áldozatul esett. Tehát akkor kicsoda az ördög, kicsoda a gonoszság forrása? Ebben a példázatban, a konkoly és a búza példázatában? egy elképesztően félelmetes, de mégis mennyei származású lény. Nem sok esélyünk van, ugye? De azért ne felejtsük el ennek a példázatnak az elejét, hogy a jó forrása Isten. Ugye? A jó Istentől van, a rossz az ördögtől van. Nagyon valóságos a Biblia szerint mind a kettő. A mi világunkban harcol ez a két erő egymással. És ebben a harcban mi jelen vagyunk. Mi érezzük ezt a harcot. Ezért van jelen annyi jó és annyi rossz is a mi életünkben. De van egy szöveg, ami még részletesebben elmondja Sátánnak, Isten ellenségének a sorsát. Elbeszéli nekünk azt, hogy ki volt ő, és hogy mit fog tenni végül vele az Isten, és hogy ebben a jó és rossz közötti küzdelemben mi lesz a végső megoldás. Ezékiel próféta, a fogság profétája Tírus királyról kezd el egy gyászéneket ebben a szövegben. De teljesen egyértelmű, hogy azok a jelzők, amit a királyra használ, azok nem egy földi uralkodóról szólnak. Mert például azt mondja erről a királyról, hogy az Éden kertjében volt. Azt mondja, hogy oltalmazó kérub volt, vagyis mennyei angyal. A királyok nem voltak soha a mennyben. Nem voltak ott az Éden kertjében, amikor Isten teremtette ezt a világot. És soha nem voltak angyalok. Aki ismeri az uralkodókat a történelemből, történelmi tanulmányaiból, az tudja, hogy talán még Mátyás király sem volt angyal, ugye? És a Biblia ismerői pedig, ugye, akik leginkább ugyanúgy szeretünk, mint Mátyást a Bibliából, az talán Salamon, vagy az ő apja Dávid. Mind a kettőről elmondjuk, hogy ők se voltak angyalok. Igaz? De a viccet félretéve meg kell értenünk, hogy ebben a szövegben is nem másról, mint Isten ellenségéről van szó. És meg is fogjuk érteni, hogy miért. Mert így szól az Úristen. Te halál az arányosság pecsétgyűrűje. Teljes bölcsességgel, tökéletes szépségben, Édenben, az Isten kertjében voltál. Mit mond erről a lényről, akiről beszél? Hogy csodálatos volt. Arányosság pecsétgyűrűje. Mi a pecsétgyűrű? Mikor használták a pecsétgyűrűt? Akkor lezártak valamit, nem? Azt a középkorban, vagy az ókorban írták a levelet, akkor megírták a levelet, akkor lezárták a végén, lepecsételték. Igaz? Ezt jelentette a vége. Mi fejeződött be az Édenben? Az Isten teremtése. Azt mondja, hogy ez a csodálatos lény az Isten teremtésének a pecsétgyűrűje volt. Az arányossága, a tökéletessége, a szépsége magán hordozta az Isten teremtését, az Isten szeretetét. Azt olvassuk, hogy mindenféle ékes dologgal tele volt rakva. Felsorol itt ezerféle, jó túlzok egy kicsit, nem ezerféle, de jó sokféle drága követ, mint a karniol, topáz, jáspis, stáziszkő, onyx, berillius, mindenféle dolog. Azt mondja, hogy karikáid, mesterkézzel mélyedéseid aranyból készültek ama napon, amelyen teremtettél. Még egy fontos információ. Bár Sátán mennyei lény, bár Lucifer mennyei angyal volt, a Biblia nem mondja őt Istennek. A Biblia azt mondja, hogy ő teremtmény. Ki hozta létre? Isten. De várjunk csak, hogyha Isten hozta létre Lucifert, akkor nem Isten felelős a rosszért mégis ezen a földön? Hiszen Isten megteremtette Lucifert, Lucifer hozta a gonoszságot, és itt van jelen a jó és a gonosz az életünkben, minden Isten teremtménye, akkor ez azt jelenti, hogy Isten a felelős azért, ami történt, mert ő teremtette Lucifert. De ez a szöveg azt mondja, hogy nem így van. Nézzük meg, hogy mit mond. Azt mondja, hogy felkent, oltalmazó kérub voltál. Úgy állítottalak téged, hogy az Isten szent hegyén voltál, tüzes kövek között jártál. oltalmazó angyalfejedelem volt. A kérubok a Bibliában legerőször a teremtés történet után a bűneset leírásánál jelennek meg, olvasni fogjuk majd ma ezt a szöveget. Akkor, amikor Isten elzárja az Édent az embertől, aki bűnbe esett, odaállít két angyal fejedelmet lángoló paldossal, hogy ne mehessen be többé az ember vissza az Éden kertjébe, hogy nehogy örökké éljen. Az angyal fejedelmek nagyon fontos feladatot láttak el. Mózes történetei szerint a második fejezetben, ugye a második könyvben, Mózes második könyvében olvasunk arról a kivonulás történetéről, hogy hogyan történik ez. A 10 parancsolat adása után kifaragnak, elkészítenek egy frigyládát, amelybe belehelyezik a 10 parancsolatot, és ennek a frigyládának a tetejére kérubokat, őrző angyal fejedelmeket faragnak rá. Azt mondja itt az írás, hogy Sátán egy ilyen angyal fejedelem volt. Azt mondja, hogy fedhetetlen voltál utaidban attól a naptól fogva, amelyen teremtettél. Míg gonoszság nem találtatott benned. Érdekes dolog, nem? Azt mondja, hogy amikor Isten megteremtette őt, akkor milyen volt? Fedhetetlen. De ez a fedhetetlenség nem tartott örökké. Mert egyszer csak gonoszság találtatott benne. Emlékszünk, hogy mi volt ez a gonoszság? Szívébe felfúvalkodott. Olyan akart lenni, mint Isten, az angyalok fölé akarta helyezni a királyi székét. Hogy történhetett ez meg? Nem az Isten felelős ezért? Én tudom, a legtöbb esetben néhány világi embernek már problémát jelent, hogy mi keresztények mindig a szabad akarattal jövünk. De a szabad akarat az nagyon fontos dolog. Mert a szabad akarat teszi az embert szabaddá. Én attól vagyok szabad lény, hogy én eldönthetem, hogy mit akarok. Isten nem robotokat teremtett, és Lucifert sem, mint mennyei lényt úgy teremtette meg, mint robotot. Nem programozta bele, hogy neked mindig a jót kell választanod. Nem programozta bele azt, hogy te nem dönthetsz másként. Azzal, hogy Isten szereti az övéit, megteremtette a lehetőséget egy másik választásra. Ha nem teremtette meg, volna meg ezt a lehetőséget a másik út választására, akkor nem szeretne bennünket. Csak robotok lennénk. Isten megteremti a lehetőséget. Ezzel nagyon sokan nem élnek. Ezzel nagyon sokan nem élnek vissza. Tehát élnek a szabad akarattal, de nem élnek vissza. De Lucifer visszaélt ezzel a döntéssel. És ekkor találtatott bűn benne. Azt olvassuk, hogy belsőd erőszakossággal telt meg, és vétkeztél. És elmondja a sorsát, hogy mi történt akkor. Ezért levettettelek téged az Isten hegyéről, és elvesztettelek, te oltalmazó kérub. Szíved felfúvalkodott szépséged miatt, megrontottad bölcsességedet fényességedben. A földre vetettelek, királyok előtt adtalak szemük gyönyörűségére. Miután Sátán felfúvalkodott, és Luciferből Sátánná vált, Isten levetette őt a földre. Megint azt mondjuk, hogy álljunk meg egy pillanatra, ez megint borzasztó igazságtalanság. Miért ide? Választ fogok adni ma este erre a kérdésre, hogy jöhetett ő ide erre a földre. De most nézzük meg egyelőre a sorsát, hogy mit mond a Biblia a sorsáról. Azt mondja tovább, vétkeid sokaságával, kereskedésed hamisságában megfertőztetted szent helyeidet, ezért tüzet hoztam ki belsődből, ez emésztett meg téged, és tevélek hamuvá a földön mindeneknek láttára, akik reád néznek. Mindnyájan, akik ismertek a népek között, elborzadnak miattad, rémségessé lettél, s többé örökké nem leszel. Ez a szöveg elmondja, hogy mi lesz Sátán sorsa. A szöveg elmondja, hogy ebben a küzdelemben, a jó és rossz közötti küzdelemben Végül Isten fog győzni. És erről a győzelemről mindenki tudomást fog szerezni. És Sátán sorsa az lesz, hogy végül Isten tüzet hoz ki a belsejéből, és minden rossz elpusztul majd. Nagyon érdekes dolog, hogyha a prófétai könyveket olvassuk a Szentírásban, akkor a Biblia azt mondja, hogy amiképpen Noé idejében Isten víz által megtisztította a földet a földön levő összes gonoszságtól, azt mondja Péter apostol, hogy az utolsó időben pedig meg fogja tisztítani a földet minden gonoszságtól, de tűz által. A Biblia tudósok azt mondják, hogy ez az a tűz, amiről itt beszél a Szentírás. Hogy ezt a tüzet Isten Sátán belsejéből hozza elő. És ez a tűz megéget minden rosszat. De ami igaz, ami szent, ami tökéletes, ami jó, annak ez a tűz nem fog ártani. Ez a tűz csak a rosszakat fogja elpusztítani. Mint ahogy az özönvíz idején is, az özönvíz csak a gonoszokat pusztította el. Isten az igazakat, az istenfélőeket megmentette ettől a pusztulástól. Ugyanígy lesz a világ végén is a Biblia szerint. Tehát a Biblia azt mondja, hogy a mennyben az egyik angyal föllázadt Istennel szemben. Isten ezért levetette őt erre a földre, nyilvánvalóvá vált az angyalok előtt ennek az angyalnak a szándéka, ennek az angyalfejedelemnek, Lucifernek, és miután Isten legyőzte őt, levetette őt erre a földre. És ezért ez a föld lett Lucifernek, Sátánnak az otthona. Így keveredtünk bele mi ebbe a küzdelembe. Ezért van a mi életünkben annyi jó és annyi rossz. Persze, hogy mennyire van egyensúlyban a kettő, azért azon még gondolkodjunk egy kicsit. Pont a mostani Biblia tanulmányban volt egy nagyon jó dolog. Nem jut eszembe a bevezetésből, hogy hívták? Camus. Albert Camus. Emlékszük azt, hogy mit írt Albert Camus? A világhír, egyébként Nobel-díjas író volt. Nobel-díjas író volt Albert Camus. Azt írja, hogy ha valaki azon gondolkozik, hogy mennyire van egyszerre jelen a jó és a rossz, és hogy a jó és a rossz hogyan egészíti ki egymást, akkor gondoljon arra, hogyha ez tényleg igaz lenne, hogy mit érez két állat. Mondjuk mit érez az az állat, aki éppen megeszi a másik állatot, és mit érez az az állat, amelyet éppen esznek. Össze lehet-e hasonlítani a jót a rosszal? Hogy mennyire van jelen egyszerre a mi világunkban. De hát miért a mi világunkban? Miért van az, hogy Sátán ebbe a világba jöhetett? Hogyan érthetjük ezt meg? Nem máshonnan, mint természetesen szintén a Bibliából, mégpedig az ember bukásáról szóló beszámolóban. Mózes első könyve 3. fejezetében elolvashatjuk, hogy Sátán hogyan hozza be a rosszat ebbe a világba. És lelepleződik Sátán mindenféle praktikája is. Ugye a történet úgy kezdődik, hogy a kígyó pedig ravaszabb volt minden mezei vadnál, amelyet az Úristen teremtett. És azt mondta az asszonynak, és itt megállok egy pillanatra. Ki beszél itt? Tessék? A kígyó. Bocsánat, most őszintén, én tudom, hogy egy nagyon ismert bibliai történetről beszélek, de csak egy kicsit gondoljunk bele. Mi vagyunk Éva. Isten teremtett egy csodálatos világot, belehelyezett bennünket az Édennek a kertjébe. Azt mondta, hogy itt van rengeteg fa, minden fáról ehetsz, egyről nem ehetsz, és ott vagyunk, és boldogok vagyunk, mert ott van mellettünk Ádám, akit szeretünk, és aki szeret bennünket, és megbecsül, és az egész életünk csupa boldogság. És sétálunk a kertben, és odaérünk egy fához, és a fán van egy gyönyörű állat, egy kígyó. És egyszer csak ez a kígyó azt mondja nekünk, hogy tényleg azt mondta az Isten, hogy a kert egyetlen fájáról se ehettek? Mi lenne az első reakciónk? Egy beszélő kígyó! Nem? Jó, tudom, hogy mi már ismerjük ezt a történetet, ezért nem gondolunk rá. De könyörgöm, hát addig nem találkozott egyetlen egy állattal se, ami beszél. Nem? Egyel se. Isten, amikor megteremtette az állatokat, oda vitte az ember elé, az ember nevezte el az összes állatot, és az a mai napig a neve, ezt mondja a Szentírás. Minden állatot megismert, azt mondta, ez nyuszi, ez ló, ez kutya, ez oroszlán. Az összes megsimogatta, megnézte, hogy működik, Isten elmagyarázta, egy se beszélt. Isten megmutatta neki a kígyót is, az se beszélt. Hogy? Hogy nem döbben meg azon, hogy a kígyó megszólal? Miért nem döbben meg rajta? Mert sajnos néha így van, hogy az ismeretlen dolgok vonzanak bennünket. És Sátán az ismeret utáni vágyunkat is sokszor kihasználja. De hadd kérdezzek még valamit erről. Miért nem Lucifer ül ott, a lábát lógatva az egyik ágon, kezében tartva ezt a gyümölcsöt, és miért nem ő szólítja meg ezt a nőt, Évát, és mondja neki, hogy tényleg azt mondja az Isten neked, hogy egy fáról se ehettek? Miért nem ő van ott? Miért? Mert felismerte volna, hogy ki az ellenség. Hogy nevezzük azt, amikor valaki másnak mutatja magát, mint ami? Tessék? Mondjuk, álcázza magát hazugságnak, nem? Praktikának, cselnek. Nem tisztességes dolognak, nem? Tehát itt Sátán nem tisztességesen játszik, könyörgöm. Itt nem egyenlő felek vannak egymással szemben. Nem egy tisztességes dolog, a kígyó az az ördög? Mármint most úgy értem, hogy az a kígyó, ami ott van a fán, ami ott tekergődzött, vagy nem tudom, mit csinál. Ez ugyanaz az angyal, ami fent volt a mennyben? Nem. Hanem akkor hogy került az ördög bele a kígyóba? Tessék? Állarcot vett, vagy valamilyen módon belebújt. Valamilyen módon belebújt. Egyszerűen próbálok fogalmazni. Na most megint hagy mondjak valamit. Azért mondom ezt, mert rengeteg ilyen dologgal találkozunk a televízióban, filmekben és mindenhol. Hogy nevezzük azt a személyt, aki képes arra, hogy beengedjen magába egy másik lényt, hogy engedje, hogy egy másik lélek, egy másik szellem belebújjon. Tessék? Médium. Ugye, hogy mindenki hallott már médiumokról? Van, aki nem hallott médiumokról eddig? Mindenki még nem hallott médiumokról? Nagyon szerencsés ember. Nagyon szerencsés. Még nem hallott. A médiumok ezt teszik. Halottlátók, nem? Szellemidézők. Értjük, hogyha olvassuk a Bibliát, hogyan lepleződhetnek le előttünk Sátán praktikái? Olvasunk bárhol arról, hogy az Isten belebújna valakibe, hogy másnak mutatná magát, mint ami valójában. Nem. Isten nem használ fel valaki mást úgy, hogy belebújik médiumként, és nem így szólít meg minket. Akaratunk ellenére. Ez a Sátán útja. Sátán teszi ezt, azért teszi, hogy becsapja az embert. És utána egyértelmű a dolog, nem? Mit mond? A kertnek egy fájáról se egyetek. Szeretném elmondani ezt is, tudom, egy picit hosszú már az időnk, de hagy mondjam el, fontos ez, ez egy nagyon fontos előadás ez a mai, és nagyon lényeges dolog. Hogyha valakit be akarok mártani, hogy tudom megtenni? Mondjuk nincs itt egy Lali se. Ugye, van Lali? Lalinak hívnak? Nem. Jó, akkor legyen a példa Lali. Lali egy tisztességes, becsületes gyerek. Mindenki ismeri a faluba. Találkozok valakivel, mert én utálom a Lalit, mert tisztességes, meg becsületes, és azt akarom, hogy ő is utálja. Mit fogok tenni? Oda megyek, és azt mondom, hallottad, hogy ez a Lali milyen gonosz, és milyen ilyen, meg olyan, meg amolyan? Ezt fogom mondani? Nem. Miért nem? Azt mondják, hogy ne mondd már! Ne mondd már, hát ez nem igaz, ez hazugság, ez nem így van. És akkor mi fog történni, ha azt mondom, hogy te figyelj bár, valamit hallottam, az emberek arról beszélnek, hogy ez a Lali gyerek, ez nem kóser, te hallottad? Nem mondd már, tényleg erről beszélnek? Lali nem kóser? Nem rendes? Pedig én annak ismerem. Én is annak ismerem. De hát ezt mondják az emberek. Mondta valaki eddig? Senki. Nem mondta senki. Mondta valaki azt, hogy a kert fájáról az ember nem ehet egyikről sem? Senki nem mondta. De amikor Sátán ezt mondja, hogy hát hallottad, hogy tényleg azt mondta Isten, hogy semmi, és egyetlen egy, itt fogtok éhen halni az Édenben? Rögtön elülteti az ember szívében a kételj magvát. Elkezd kételkedni, hogy hát tényleg, hát az Isten mondhatott volna ilyet. És rögtön védekezik, azt mondja, hogy nem, Isten nem mondott ilyet, azt mondta, hogy minden fáról ehetünk, csak ennek az egynek a fájáról, erről a fáról nem ehetjük meg a gyümölcsöt. Mert amikor megesszük ezt, na akkor meghalunk. És most jön a tagadás. Bizony nem haltok meg. Igaz? Bizony nem haltok meg. Hanem tudja az Isten, hogy azon a napon, amikor esztek abból, megnyilatkoznak a ti szemeitek, és olyanok lesztek, mint az Isten, jónak és gonosznak tudói. Olyan jó dolog, hogy mi már elolvastuk Ezékiát, meg elolvastuk Ézsaiást. Mert ezek a szavak most már számunkra nagyon leleplezőek, nem? Isten azt mondja, hogy A, Sátán mit mond? Azt mondja, hogy B. A jó és a gonosz nem fér meg egymással. Két ellentétes dologról beszélünk, két ellentétes forrás. Mit mond Isten? Ne tedd, mert meghalsz. Sátán mit mond? Tedd meg, nem halsz meg. Két különböző állítás van egymással szemben. Mivel akar rávenni bennünket az ördög arra, hogy az ő útját vegyük? Hogy azt kövessük? Olyanok lesztek, mint az Isten. Ki akart olyan lenni, mint az Isten? Ő maga, nem? Ő akarta az ég csillagai fölé helyezni az ő királyi szőkét. Ő akart olyan lenni, mint az Isten. Na most, ha kérdezzek valamit, úgy őszintén. Mindenki dolgozott már munkahelyen. Valaki megfúrta a főnököt. Vagy éppen fúrja, mert az ő helyére akar kerülni. És azt mondja nekünk, hogy gyere, tarts velem, majd te leszel a főnök. Hát ki az az őrült, aki bedől neki? Hát nem azért csinálja. Azért csinálja, hogy ő legyen a főnök, nem? Nem azért csinálja, hogy engem tegyen főnökké. Ő akar lenni a főnök. Ő tör a vezető ellen. És bolond az, aki hallgat rá. Mert az az ember, aki másokat fúr, nem azért teszi, hogy engem emeljen föl. Mindig ő akar nagy lenni, és a főnök helyére kerülni. És ez így van a kezdetektől fogva. Így van Ádámtól és Évától kezdve. Sátán leleplezi magát ebben a beszélgetésben. De az asszony bedől ennek a dolognak. Miért? Azért, mert látta azt, hogy ez a fa jó az eledelre, kedves a szemnek, kívánatos a bölcsességért. A rossz dolgokkal az a baj, hogy nem mindig látjuk azt rossznak. És ezzel a dologban azok a a kívánság, igaz? Az, ami bennünket rosszra visz. Nagyon sokszor el kell döntenünk, hogy minek hiszünk. Szemünknek, vagy másnak. A Biblia azt akarja mondani, hogy nem minden az, aminek látszik. Az emberek meg mit mondanak? Hiszem, ha látom. Ugye milyen érdekes? A Biblia azt mondja, hogy ne higgy a szemednek. Gondold végig előtt, győződj meg arról az igazságról, hogy tényleg úgy vannak-e ezek a dolgok, vagy nem. Az ember annak akar hinni, amit lát. Istennel szemben is ezt mondjuk, nem láttam még az Istent, soha senki nem látta, nem is hiszek benne. Mi arról azt akarjuk hinni, amit látunk. De amikor megtörténik a baj, akkor azt olvassuk, hogy megnyilatkoztak mindkettőjüknek szemei, észrevették, hogy ők mezítelenek, utána elkezdték magukat takargatni mindenféle fügefa levéllel. Ugye innen ered az ősi gondolat, hogy az embernek van takargatni valója. Hogyha elkövetjük a bűnt, ha elkövetjük a rosszat, akkor van takargatni valónk. Amikor mindig mi takargatjuk magunkat, ez mindig elrejtőzést jelent, ez soha nem sikerül. Látni fogjuk ebben a történetben, hogy végül Isten az, aki betakarja az embert, és akkor nem lesz többé mezítelen. De ez a takargatás ez nem ér semmit, hiszen meghallják az Úristen hangját, aki jön és keresi az embert, hogy hol vagy. Zárójelben megjegyzem, itt is Isten az, aki keresi az embert, és nem az ember, aki keresi az Istent. A bűnös ember rejtőzködik az Isten elől, el akar menni előre, nem akar szóba állni az Istennel, elfordul az Istentől, de az Isten meg megy utána, és keresi, hogy hol vagy. És ez is egy nagyon érdekes dolog, hogy Isten ezt a kérdést teszi fel, hogy hol vagy. Ez is egy ilyen fura dolognak tűnhet, hogyha az ember tisztában van azzal, hogy kicsoda az Isten. Először is mindent lát, mindent hall, mindent tud. És mindenhol jelen van. Na most, hogyha Isten mindent lát, mindent hall, és mindent tud, és felteszi ezt a kérdést, hogy komolyan felteszi ezt a kérdést, hogy Ádám, hol vagy? Nem tudja. Pontosan tudja, hogy hol van. Nem Istennek van szüksége a válaszra, az embernek. Pszichológusok mondják, és ebben igazuk van, hogy a bajba jutott embernek ez az egyik legfontosabb kérdés, amire választ kell adnia. Amikor nincsenek rendben a dolgok az életünkben, akkor fel kell tennünk ezt a kérdést magunknak, hogy hol vagyunk. Amikor sok rossz van jelen az életünkben, fel kell tenni ezt a kérdést, hogy Laci, hol vagy most? Mit csinálsz? Hogyha meg tudom fogalmazni erre a kérdésre a választ, lehet, hogy rájövök egy csomó dologra, hogy miért tartok ott, ahol tartok az életemben. Lehet, hogy rájövök arra, hogy mind kéne változtatni. Rájövök arra, hogy mi elől menekülök, vagy mivel nem vagyok tisztában. Isten mindig tudja ezt, és erre a kérdés, ez a kérdés már egy segítő kérdés az Istentől. Ugye? Elmondja Ádám és Éva, hogy hát hallottam a szabadat, elrejtőztem, hát mert mezítelen vagyok, ki mondta neked, hogy mezítelen vagy, hát csak nem ettél arról a fáról, és akkor most jön a lényeg, amikor elkövetjük a rossz dolgot, mit csinálunk mi emberek? Nem én, nem, hát én, hát az asszony, akit mellém adtál, az asszony, ő adott nekem. Enni és úgy ettem. Hát tehetek én róla? Hát írattad segítőt, te látod, hogy segít? Igaz? Látod? Látod, hogy mit csinált? Éva, mit csináltál? Rögtön ezt mondjuk. Az ember ilyen. Hárítjuk a felelősséget magunkról. Én is ilyen vagyok. Sokszor hárítjuk a felelősséget magunkról. Passzoljuk át a másiknak. Nyomjuk. Egy nagyon rossz szokás, és egy nagyon rossz dolog. Egyszer a Ludas Matyiba volt egy ilyen karikatúra, lerajzolták Magyarország határait kezekkel. Mindegyik kéz mutatott a másikra. Így ment körbe. Az volt odaírva, hogy Magyarország. Tényleg így van, nem? Tehát Magyarországon mindenki hibás azért a dologért, ami Magyarországon történik, csak én nem. Ezzel így vagyunk. Tudunk így egymással mutogatni. Tehát tényleg ez van, Az asszony, akit mellém adtál, ő mit mond? Hát a kígyó! Hát a kígyó ámított el engem, úgy ettem. Honnan van a kígyó? Hát te csináltad, nem? Igaz? Visszaér a mutogatás kire? Istenre. Kit hibáztatunk a rosszért a mai napig? Istent. Amikor egy emberrel beszélgetünk, hogy miért van annyi rossz dolog az életben, ha Isten létezne, nem lenne ennyi rossz dolog az életben. Ki a hibás? Isten. Bármi rossz dolog történik a világban, mindig visszamutatunk Istenre. Soha nem gyakorolunk önvizsgálatot, soha nem nézünk a tükörbe, nem gondoljuk végig a saját hibáinkat, mindig minden rosszért Istent okoljuk. És ki röhög a markába? Az ördög. Mert a valóság az, hogy minden gonosznak az okozója ő. Ő csábította el az embert, ő vezette rosszra, ő csapta be, ő jár rossz úton, ő az igazi gonoszság. És az ember, a balga, becsapott ember mégis az Istent hibáztatja. Nem hisz az Istenben, vagy ha hisz, akkor egy dolog biztos, az ördögben nem hisz. Pedig a valóság az, hogy Istennek van egy szörnyű ellensége, akit úgy hívnak, hogy Lucifer és Sátán. És ő az ember bukására törekszik, kezdettől fogva. Ebben a történetben sok szép dolog van még, nem akarom mindent elmondani, de egy fontos dolgot mindenféleképpen, hogy elhangzik ebben a szövegben egy csodálatos ígéret, amelyet Isten mond ezután. Azt mondja, hogy lesz ellenségeskedés a kígyó között és az asszony között, a kígyó leszármazottai, a kígyó magva és az asszony magva között, és végül ennek az ellenségeskedésnek az lesz a vége, hogy az asszony magva legyőzi a kígyót, mert rátapos annak a fejére, de az pedig beleharap annak a sarkába. Vagyis egy kettős halálról beszél a Szentírás. Az asszony magva a halálával győz a kígyó fölött. Azt mondják, hogy ez az első profécia Jézus Krisztusról. Jézus Krisztus eljött ebbe a világba. Megkísértetett minden bűnben, de nem követett el bűnt. A kereszten sem követett el bűnt. Ártatlanul halt meg, és ezért legyőzte a régi ellenséget, az ördögöt. Megmutatta azt, hogy Istennek van igaza. Megmutatta azt, hogy mi az igazi szeretet ebben a világban. Megmutatta, hogy mi az igazi jóság ebben a világban. De a halál volt az ára, hogy győzzön a kígyó fölött. Jézus Krisztus áldozatával mindez valóra vált. Az összes többi rossz, mind a bűnnek a következménye. Nézzük meg, azt mondta az asszonynak, igen, megsokasítom viselőséget, fájdalmait. A fájdalom megjelenik. A epekedés, a két ember közötti viszály megjelenik a bűn következményeképpen. Az ember, mivel hallgatott a feleségére, mi lesz vele? Azt mondja, hogy megátkozom a földet te miattad. Fáradtságos munka megjelenik ebben a világban. Igaz, nem terem a föld, eszi a mezőnek fűvét, orcája verítékével keresi a kenyerét, egészen meddig? Haláláig, amíg vissza nem tér a földbe. Viszály, háborúság, fáradtságos munka, tömérdek fájdalom. Ez mind-mind ennek a bűnnek a következménye. Akkor miért van ennyi rossz dolog ebben a világban? Mert Sátán elbuktatta az embert. És minden rossz és gonosz dolog ennek a következménye. Isten megengedi ezt, hogy ez így legyen. De ennek a példázatnak pozitív vége van. Még mindig a búza és a konkoly példájáról beszélünk. Ennek a példázatnak az ítélettel van vége. De az a jó, hogy a Biblia szerint az Isten ítélete az az ember számára soha nem negatív. Legalábbis azon emberek számára, akik a jót keresik, és akik a jó oldalra kívánnak állni. Azt olvassuk, Hogy ahogyan tehát a konkorit összegyűjtik és megégetik, úgy lesz a világ végén is. Mit fog tenni Isten? Összegyűjti a gonoszokat. Összeköti kévébe, kik segítségével teszik majd ezt meg? Az angyalok segítségével. Bedobják őket a tüzes kemencébe. Igaz? És ott vége lesz mindennek. És az igazakkal mi fog történni? Fénylenek az Isten országában úgy, mint a nap. És élni fognak örökké. A konkoly példázata pozitív véget kap Jézus tanításában. Azt mondja, hogy azért ne felejtsük el, a jó és a rossz nem marad fent örökké. A jó és a rossz között nekünk nem az egyensúlyt kell megtalálnunk, hanem engednünk kell, hogy a jó legyőzze a rosszat bennünk. És akkor végül a jó fog győzedelmeskedni. Az embernek ez az életének a lényege. Nem az a fontos, hogy legyen bennem jó is és rossz is, hanem mindenkor törekedjek a jóra, és járjak a jó útján, amíg csak élek. És engedjem Istennek azt, hogy ő átformálja engem. Erről szól a búza és a konkoly példázata. Jövő héten is nagyon sok szeretettel várunk mindenkit. Meglepetés dolog lesz. Már pedig nem az én meglepetésem, hanem az Isten meglepetése. Azért ebben a világban nagyon nehéz dolgok vannak. Hogyan éljünk ebben a világban? Mi történjen velünk? Van két példázat, ami erről szól. Ez a mustármagnak és a kovásznak a példázata. Nagyon érdekes dolog, hogy a kovász az például két dolgot is jelent a Bibliában. Jelenti a jót is, de van, amikor a rosszat is jelenti. A izgalmas este lesz a jövő heti, nagyon sok szeretettel várunk mindenkit a jövő héten is. Most pedig imádkozzunk együtt, és be is zárjuk a ma estét. Drága jó mennyei atyán, köszönjük neked a búza és a konkoly példáját. Hálásak vagyunk neked azért, mert te azt szeretnéd, hogyha a mi életünk az tele lenne jóval, örömmel és áldással. Bár látjuk azt, hogy ebben a világban, amelyben élünk, nagyon sok a szomorúság, a fájdalom, és nagyon sok rossz dolog van. Mi szeretnénk mindig a jóra, a helyesre, az igaz dolgokra törekedni. Bár becsaphatóak vagyunk és félrevezethetőek vagyunk sokszor a mi kívánságaink által, segíts nekünk rátalálni a helyes útra. Hiszen azért is vagyunk most itt, Uram, hogy téged hallgassunk, hogy tere átfigyeljünk, hogy megértsük ennek az egész világnak a működését, azokat a dolgokat, amiket nem értünk. El kell mondanunk ma este, hogy egy kicsit megijedtünk, hogy van bennünk félelem. Mert Sátán egy olyan ellenség, aki sokkal erősebb nálunknál. De Uram, olyan jó dolog, hogy tudjuk azt, hogy ebben a harcban végül te győzöl, és hogy te a mi szövetségesünk vagy, és hogy Jézus Krisztust is azért küldted ebbe a világba, hogy mi győztesek lehessünk. Segíts, hogy az életünk során mindig a te oldaladra tudjunk állni. Köszönjük, hogy meghallgatod a mi imádságunkat. Arra kérlek, hogy kísérj haza ma mindannyiunkat, és adj nekünk békességet és nyugalmat a te kegyelmed által. Ámen.